Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek testvérek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged dicsérünk ezen a mai reggelen is, az ének szavával is, és most imádságban is. Méltó vagy, hogy végy hálaadást, tisztességet, magasztalást, hiszen te Isten fia vagy, aki ember fia is lettél, eljövén közénk, emberi formát is fölvetted. Köszönjük néked azt, hogy megváltónká lettél a Golgota keresztjén. Köszönjük, hogy magad mögött hagytad a halált, legyőzted, letiportad, húsvét hajnalán föltámadtál. Áldunk téged azért, mert láthatunk mennyei dicsőségedben, abban a fényességben, amely hozzáférhetetlen. Köszönjük néked, hogy nem csak ott vagy, hanem törődsz velünk is, és kérünk is most erre, hogy hajolj le hozzánk, légy közöttünk, taníts minket. Szólj hozzánk ezen az Isten tiszteleten. Köszönjük te néked, hogy kérhetjük szent lelked által, ami homályos elménket világosítsd meg, hogy érthessük a te ígédet, és higgyük is azt, és követni is tudjuk az életünkben. Köszönjük, hogy te meg akarsz minket áldani, úgy, ahogy a fogadó igén is állt. Köszönjük, hogy el akarsz minket árasztani a te jóságod különböző jeleivel. Kérünk téged, hogy segíts engedni neked mindenben, hogy részesülhessünk a te ajándékaidban. Köszönjük néked, hogy jöhetünk hozzád, mint bűnös emberek is. Látod, hogy kegyelemre szorulunk mindnyájan. Bocsásd meg az elmúlt napokban elkövetett vétkeinket a te drága véredért. Köszönjük néked, hogy ígéreteddel biztatsz minket, hogy bűneinket a tenger mélyére veted, ha megvalljuk és elhagyjuk azokat. Áldunk azért, mert tiszta lelkiismeretet adsz nekünk, és magadhoz vonzod a szívünket most is. Kérünk, áld meg együttlétünket, Isten tiszteletünket. Segíts, hogy benne tudjunk örömet találni, és egymásnak is tudjunk örvendezni szeretetben. Kérünk, légy köztünk. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét Máté evangéliumából. A 4. részből olvassuk a 23. verset. És bejárá Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve Isten országának evangéliumát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtelenséget. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, egy újabb sorozatba vágunk. A címe az, hogy Jézus tanításai. Jézus tanításai. Ez, hogy felé forduljunk, több okból is adta magát. Először is a Dávid sorozatban többször is hangoztattam, hogy Dávid sok tekintetben előre mutat Dávid fiára, a messiásra, aki elhozza a földre Isten országát, és ez a Dávid fia nem más, mint a názáreti Jézus. Tehát Dávidtól már eljutottunk többször Dávid fiáig, akinél most ott kikötünk egy kicsit. Aztán gyülekezeti hetünkön Mátraházán hangsúlyoztam, hogy a kereszténységnek, hogyha be akarja tölteni a küldetését, és valóban Istent akarja dicsérni, és hasznára akar lenni a világnak, akkor vissza kell térnie a bibliai identitásához. Vissza kell térni az apostolokhoz, illetve egészen Jézus Krisztusig kell visszamennünk, akitől megtudhatjuk, hogy ő milyennek gondolta el a keresztjén anyaszentegyházat. Egyáltalán a keresztjének hitét és életét, és miféle identitást adott. Szóval megint csak azon a héten is Jézus Krisztushoz jutottunk el, akinél most tartunk. Ezeken kívül még ráadásul a gyülekezetünkben most vannak a hittan évkezdő gyerekórák, és a hitoktatás mindig arról szól, hogy a hitoktatók is, meg a gyerekek is leülnek újra az Úr Jézus lábaihoz, hogy tanuljanak tőle, és megtanulják az ő tanítását. És annak hallgatói reménység szerint követői is legyenek. Tehát már a hitoktatás révén is Jézusnál vagyunk, akinél tartunk. Nos, hát mindennek tetejébe nagyon fontos, hogy az összes ótestamentumi irat is Jézusra mutat, meg az összes újtestamentumi irat is Jézusra mutat, és ő hozzá vezetnek el bennünket. Hát szinte két mutató új, az Ószövetség 39 könyve, meg az Új Szövetség 27 könyve rámutat Jézusra, akinek a követői volnánk, keresztény emberként. Hát lássuk őt, és hallgassuk őt most vasárnapról vasárnapra. Üljünk le a lábaihoz, hegyezzük a fülünket, élesítsük az elménket, és tanuljunk tőle, hitünk elkezdőjétől és bevégzőjétől. Nem csak róla tanulunk majd, hanem tőle tanulunk. Ezt szeretném hangsúlyozni, mert van egy olyan tanulás, amikor Jézusról tanulunk ezt, azt, amazt, mondjuk egy bibliaiskolába, vagy hát akár istentiszteleten is. De egy kicsit más dolog, amikor tőle tanulunk, amikor tudatosítjuk magunkban, hogy most nem róla tanulunk, hanem tőle magától. Nem felőle hallunk valamit, hanem tőle hallunk valamit. Érzitek, hogy ez egy több, ez egy mélyebb dolog. Hát tanítson bennünket a mi mesterünk. Az első pontban Jézusról, mint tanítóról szeretnék egy pár szót mondani általában. Azért, hogy lássátok, hogy az Úr Jézus tanítóként működött, amikor itt volt a Földön. Nem csak tanító volt, már most az elején hangsúlyozom, nem csak tanító volt, hanem ő a megváltást jött elvégezni, és megváltónk lett a Golgota keresztjén. Továbbá, miután megváltott bennünket, megváltotta az ő népét, ezután megdicsőítetett és úrként funkcionál, jelenleg ő ura mennynek és földnek, néki adatott minden hatalom menjen és földön. De hajlamosak vagyunk arról elfelejtkezni, hogy ő tanított is, amikor itt járt a földön, és azóta is tanít. És van neki egy ilyen méltósága. Sokszor azt gondoljuk, hogy ez csak egy funkciója Jézusnak, de az, hogy tanít, az neki egy krisztológiai méltóság jelzője. Ő a tanító. Nem csak úr, nem csak megváltó, hanem tanító is. Ez is egy méltóság jelzője a Krisztusnak. Isteni tanító. Hát, ha visszatekintünk most a Szentírásba, akkor az evangéliumokban 65-ször találkozunk ezzel a kifejezéssel, hogy Jézus tanít, tanító. Leginkább így szólítják meg őt. Vagy rabbinak szólítják, ami tanítót jelent. Sokszor ezt a szót mesterként adja vissza a fordítást, vagy didaszkalosznak görögül, ami ugyancsak ugyanezt jelenti, tanító. Látjuk az Úr Jézust, ahogy élete során tanítja az embereket. Mindenféle embereket tanított Jézus. A tanítványait tanította, érdeklődőket tanította, az ellenségeit tanította. Szinte aki az útjába került, mindenkit tanított, aki kíváncsi volt arra, hogy meghallgassa esetleg. A tanítás az ő jellegzetes tevékenysége volt. Ezt a tanítást ő olyan nyelven adta, amilyen nyelven tudott ő is, meg tudott a környezete is. Szinte 100%-ra mondhatjuk, hogy ő beszélt arámul, beszélt héberül, és görögül is beszélt. Megtanult a gyerekkorában ezeket a nyelveket, és az emberek számára érthető módon fejezte ki magát. Így tanította az embereket. Nem úgy tanított, hogy egy iskolába bement, aztán ott oda áramlottak hozzá tanítani, hanem ő ment az emberek közé, járt kert, mint egy vándortanító működött, hiszen látjuk őt, amikor a templomban prédikál, még 12 éves korában tanítja a rabbikat, akik ott vannak, aztán utána látjuk a Kapernaumi zsinagógában tanítani, és látjuk a útközben menve az övéivel tanítja őket, Látjuk, hogy ott van egy az olajfák hegyén, és az olajfák hegyének a nyugati lejtőjén tanít, máskor Galilea dombvidékein tanítja az embereket, akik hallgatják őt. Egy ilyen mozgó tanító volt a mi urunk, a mi mesterünk. Megfigyelhetjük azt is, hogy a tanítása az volt, amikor hosszabb volt, volt, amikor rövidebb volt. Voltak hosszabb beszédei, mint a hegyi beszéd például. Máté evangélista 5 ilyen nagy beszédét adja elénk. A többi evangéliumokban nincsenek ilyen nagy, hosszadalmas beszédei, bár Jánosnál van, amit a tanítványainak mond a halál előtt, a búcsú beszédei, az egy hosszabb beszéd. De általában inkább rövidebb, frappánsabb tanításokat adott, egyes példázatokban beszélt, vagy rövid megjegyzéseket tett, de nagyon, nagyon, nagyon hatékony volt a tanítása, nagyon hatásos volt a tanítása. Nyilván, hogy mögötte állt az ő isteni tekintélye minden tanításának, de az emberek valóban oda kellett, hogy figyeljenek rá, és megállapítják a hegyi beszéd végén a hallgatói, hogy nem úgy tanít minket, mint az írástudók és a farizeusok. Nem úgy tanít minket, hanem úgy tanít, mint akinek hatalma van. A szavának olyan meggyőző ereje volt, hogy egyszerűen a tanításra oda kellett figyelni, és azok előtt meg kellett hajolni az embereknek. Érezhető volt egy lenyűgöző tekintély, lenyűgöző erő, lefegyverző bölcsesség, így is lehetne mondanunk talán. Nyilván ez sok okra visszavezethető, nyilván a legnagyobb ok, vagy a legnyomósabb ok az, hogy ő Isten fia, isteni személy, Isten ember, és amikor megszólalt, mindig az abszolút igazságot, a tiszta igazságot mondta, és egyszerűen ennek súlya volt, meg van ma is. De az is biztos, hogy ő nem volt soha ilyen kioktató, nem volt megalázó a tanítása során, hanem egyszerűen szeretettel tanította az embereket. Sokszor arra is tekintettel volt a beszédeibe, hogy a legegyszerűbb emberek is megértsék. Nem valami elvont filozófiai okfejtésbe merült el, hanem egyszerűen tanította az embereket. Tehát a példázatok a legegyszerűbb képek tulajdonképpen, amit a legegyszerűbb ember is megértett. De tudott úgy is beszélni, hogy a bölcsek, a nagy okosok is meg kellett, hogy értsék, és meg is értették a tanításait. Volt, akit a tanításai dühítettek, volt, akit lefegyvereztek a tanításai, de az biztos, hogy senkit nem hagytak hidegen Jézus tanításai. Fontos általános tudnivaló, hogy a tanítása során ő szóval és tettel is tanított. Nagyon érdekes ez, hogy tanításként jelennek meg természetesen, amikor jött hozzá valaki, és kérdezett, és válaszol neki, hogy van megírva, mint van megírva, és akkor kifejt valami tanítást, szóbeli formában. Ez olyan természetes, de a Szentírásban, az evangéliumban úgy találjuk, hogy a tetteit is, azokat is prédikációnak vagy tanításnak fogták föl. Ezek mint egy szemléltették a szóbeli tanítását. Amikor például ördögöt űzött, vagy betegeket gyógyított, ezek mind tanításnak minősítetnek. Jézus egész lénye tulajdonképpen egy nagy tanító. És ráadásul olyan tanító volt, hogy még tegyünk ehhez valamit, akinek az egész élete ott állt a szóban és a cselekedetekben való tanítása mögött. Egyszerűen ő a példát is adott az embereknek, arra, amit tanított. És ott áll teljes mértékben 100%-ig aranyfedezetként az élete a tanításai mögött. Hogy nem csak azt mondta, hogy szeressétek ellenségeiteket, hanem bemutatta, hogy mit jelent az ellenségeinket szeretni, amikor meghalt értünk, vagy imádkozott értünk a kereszten. Mondta, hogy le kell hajolnunk az elesettekhez, meg a bűnösökhöz, de ő maga is lehajolt az elesettekhez és a bűnösökhöz. Vagyis tökéletesen igaz rejá, hogy az élete lefette a tanításait. És azzal nem lehet vádolni Jézust, hogy vizet prédikált és bort iszik. Szóval ez óriási, óriási dolog, és talán még egy fontos dolgot szeretnék hangsúlyozni Jézus tanításával kapcsolatban, Tudnélik, hogy ő racionálisan tanított. Már maga a fogalom, hogy tanít, már ez is azt jelenti, hogy valami értelmes módon mond el valamit valakiknek. Valami információt akar továbbadni értelmes módon. Ez nekünk most itt talán ilyen kézenfekvőnek tűnik, de a kereszténységen belül divatba jött egy felfogás, miszerint a keresztény hitnek az értelemhez, a logikához nincs köze. Inkább az érzésekhez, a hangulatokhoz, az irracionalitáshoz, a misztikához van köze. Na, hát akár mekkora divat legyen ez a kereszténységen belül, testvérek, Jézus nem így tanított. Jézus nem így tanított. Jézus racionálisan tanított. A tanítványok tanultak, Jézusnak volt egy értelmesen lekövethető, illusztrálható, megjegyezhető tananyaga, amit ráadásul meg is íratott nekünk. Nem serkentette Jézus soha a tanítványait, a követőit, senkit arra, hogy kapcsoljátok ki az eszeteket, ha engem hallgattok. Nem vonzotta az irracionalitásba az embereket. Nem kínált misztikus vallási élményeket, hangulatokat, szavakba önthetetlen vallási élményeket, nem meditálni tanította az embereket, nem kábította őket semmiféle módon, nem szorgalmazta, hogy essenek révületbe, extázisba, mélyüljenek saját lelkük mélyének bugyraiba, és ott egy ilyen, ott találják meg az Istent. Semmi ilyesmi nincs. Jézusnál értelmes szavak, értelmes mondatokká rendezve, az értelemet megszólítva, gondolkozásra serkentve, és arra serkentve, hogy az ember értse meg, amit tanít Jézus, és utána higgye is azt, és kövesse is azt az életébe, gyakorlati módon. Bármit hadováljanak itt testvérek, egyes lelkészek, meg teológiai tanárok is egyébként erről az ügyről, ő értelmesen kommunikált. És nem volt az embereknek az érzése, hogy elmegyünk a Jézushoz meghallgatni őt, és akkor amit hallunk, az hát olyan vallásos szavak, de hogy mit jelentenek, arról halovány fogalmunk nincs. De olyan jó érzést vált ki bennünk. Aztán nem tudjuk visszaadni, hogy miről volt szó ott egyáltalán, de olyan jól éreztük ott magunkat abba a vallási atmoszférába. Most manapság, testvérek, számos templomban ilyen ige hirdetés folyik. Nem lehet tudni, hogy mit akar a pap mondani, vagy a lelkész mondani. Ilyen vallásos szavakat rakosgat egymás mellé, de nincs racionális tartalma. Inkább hatást akar kelteni, ilyen vallási hangulatot akar fölébreszteni az emberekbe. Hogy aztán elmenjenek, ó, de jó volt a templomban. Mi volt a templom? Hát azt nem tudjuk. Szépen beszélt a tiszteletes úr. A viccesen ugye csak ennyit szoktak így mondani, hogy a bűnről beszélt, és mit mondott? Hát ellene volt. Hát így összefoglalható minden ige hirdetés, ugye? De Jézus nem így tanította az embereket, és nem ezt hagyta nekünk, hogy mi is így prédikáljunk. Akár az otthonunkban, akár itt a szószéken. Ő azt mondta, hogy ugye az Isten teljes szívünkből, teljes elménkből szeretni kell, és azért tanította az elménket gondolkozni. Nagyon-nagyon fontos dolog ez, testvérek, és talán, hát még sokat lehetne beszélni, de lezárom ezeket az általános dolgokat. Csak azt szerettem volna veletek érzékeltetni, hogy az Úr Jézus a megváltó Úr, de ugyanakkor ő tanító. És nem akármilyen tanító, ami megváltunk, ami Úrunk. És ezt nem szabad, hogy mondjam, mellékesnek tekinteni, vagy figyelmen kívül hagyni, hanem nagyon is hangsúlyosan be kell véssük a szívünkbe. Ugye, hogy a Heidelbergi KT-ból a fölírt 31. kérdés felelet is jelzi, hogy ő a mi prófétánk, aki tanít minket. Tanít minket. Na de a második pontra kanyarodok, Jézus tankönyvére. Amikor az Úr Jézus itt járt a földön, testvéreim, akkor ő hát az Ótestamentumból, az Ótestamentum isteni kijelentésből kiindulva tanított. Az ótestamentumi igéknek az igazi értelmét tárta föl az emberek előtt. A hegyi beszédben például felidézi, hogy mit mond a törvény arról, hogy ne paráználkodj, hogy ne ölj. És mondja, én pedig most azt mondom te néktek, tovább vezetlek benneteket, hogy aki már parázna vágya a tekint egy asszonyra, már megszegte ezt a parancsot. Nem kell tetlegességig menni. Vagy ne őj. Meg én azt mondom nektek, hogy aki azt mondja a fele barátjára, hogy bolond, az már megölte, az már gyilkosnak számít. Tehát Jézus, hogy így mondjam, az Ótestamentumból kiindulva elmélyíti a tanítást. Elmélyíti annak az igazi értelmét, tárja föl a hallgatók előtt. Igeszerű volt a tanítása. Akkor is, amikor bement a kapernaumi zsinagógába, és olvassál valamit, és felolvassa Ézsaiás prófétából a rávonatkozó proféciát. És azt mondja utána, becsukja, összetekeri a tekercset, és mondja, ma teljesedett be ez az írásati hallásotokra. Hát itt vagyok. Rólam szólt Ézsaiás próféta. Na ezen aztán mindenki főháborodott, ugye, tisztelet a kivételnek. De a tanítása az írásból, az ószövetségi írásból sarjat ki, de természetesen ő, mint isteni személy, ezekhez hozzá is tudott tenni, közölt új kijelentéseket is az emberekkel. Tehát ő csodálatos isteni igazságokat adott át a hallgatóságának. És annyira csodálatos testvérek, hogy ezeket ő nem csak hogy átadta, hanem valahogy, mintha direkt, nem valahogy, direkt úgy válogatta ki a tanítványait, hogy azok meg leírják nekünk. Ott volt például közöttük ez a Máté, aki tudott gyorsírni. Azt szinte 100%-ra mondható, mert ő egy fővámszedő volt, és a fővámszedőknek hát nem volt sok idejük körmölgetni ott mindenféle dolgot, hanem gyorsan le kellett írni, és aztán utána letisztázták a dolgaikat a nap végén. Máté biztos, hogy tudott, és szinte 100%-ra mondhatjuk azt is, hogy ő Jézusnak a szavait szinte ott leírta, hogy elhangzottak, vagy este visszaemlékezett rá, hogy mit mondott ma Jézus itt vagy ott, és ezt leírta gyorsan, és aztán letisztázhatta később. A célja direkt az volt, Máténak is egyébként, hogy megismertessék az utókorral, megismertesse az utókorral mindazt, amit Jézus tanított. A Máté evangéliumának a végén olvassuk ugye a keresztelési parancsot, ahol maga Jézus mondja, hogy tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. De hát nekünk ehhez tudnunk kell, hogy miket parancsolt Jézus, miket tanított Jézus. Nekünk is azt kell tovább tanítani, amit ő tanított. És hogy tovább tanítsuk, adta Mátét, aki leírta. Lukács evangéliumának a legelejét olvassátok, ott kiderül, hogy azt mondja Teofilusnak, aki valószínűleg támogatta az ő munkáját anyagilag, lelkileg is, neki ajánlotta az evangéliumot, és azt mondja, hogy ezekből az írásokból kell merítened a neked tanított katekézis, a tananyag, bizonyosságát, hogy a szikla szilárdan igaz. Én utána jártam mindennek, és itt megírtam neked, hogy tudjad, hogy amit neked tanítottak, az nem csak ilyen légből kapott mese, meg mitosz, hanem szemtanúk, fültanúk, beszámolói nyugszik. Most leírom neked ezeket. Alaposan utána jártam mindennek. És leírom. Tessék. Tanuld meg belőle, hogy mit tanított Jézus. És hogy amit neked tanítottak, az úgy van. Az igaz. Márk evangéliumában olvasunk egy olyan rövid megjegyzést. Jézus mondja a 13. rész 14. versében, hogy aki olvassa, értse meg. Ezt, aki olvassa, értse meg. Hát ő nem azt mondta, aki hallja, értse meg, hanem aki olvassa majd ezeket a szavakat, az értse meg, hogy itt a pusztító utálatosságról beszél, mert végidőkben megjelenik és beül az Isten templomába. De aki olvassa, értse meg. Azért íratta meg Márkkal is, hogy majd olvassuk és értsük, hogy mit tanított ő. Miről beszélt ő. János evangélium a végén is olvasunk egy ilyen csodálatos kis megjegyzést, hogy ezek azért irattak meg, egyfelől, hogy nyilván tudjátok, hogy Jézus ki volt, mi volt, mit tanított, de hogy higgyétek, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és ezt híve életetek legyen az ő nevébe. Tehát ő is azért íratott meg, hogy aztán megismerjük és elkezdjünk bízni Krisztusban. Megismerjük, és bízzunk abban a Jézusban, akit az evangéliumában elénk tár. Az összes evangélistáknál van ez a didaktikai cél, hogy leírjuk nektek, odaadjuk nektek, olvassátok, értsétek, higgyétek, kövessétek. Egyszerű. Ezt mondta Jézus. Amikor jártunk Izraelben feleségemmel, akkor ott a csoporttal ugye ide-oda vittek bennünket. Mentünk mindenhova, és mindig mondta, itt járt Jézus. Itt járt Jézus. Na, itt mondta el ezt a beszédét, itt mondta el azt a tanítását. És akkor egy kicsit ott úgy éreztük Zsófival, hogy hát bárcsak ott lettünk volna Izraelben akkor, amikor Jézus ott járt. Hát csak a kortársai lettük volna, hogy hát tényleg itt állhatott valahol, és akkor mi is ott állhatunk volna, azt ott álltottuk volna a szánkat, figyeltünk volna, nézd, mit mondott, hogy mondta, hát ittük volna szavait a felső szobába, vagy a Genezáreti tópartján, vagy a Jeruzsálemi templomba, de hát nekünk ez, és nektek se nem adatott meg. Viszont közvetve mégiscsak hallgathatjuk Jézust innen. Mert adta nekünk Máté, Márk, Lukács evangéliumát, és János evangéliumát, akik leírták nekünk, és egyszerűen, hogyha hallani akarjuk az Úr Jézus, csak ki kell nyitnunk az evangéliumokat, testvérek. Ez annyira egyszerű, annyira kézenfekvő. Itt nem Jézusról olvasunk, hanem Jézust magát halljuk. Olyan szövegek, amiket ráadásul még a Szentlélek segítségével is írtak le az evangélisták, ihletett állapotban. Hát annyira szép, hogy itt olvassuk a tanításait szóba, tettbe. Olvassuk ezeket az értelmes szavakat, mondatokat, amiknek van világos jelentése. Nem lehet össze-vissza értelmezni őket, van nekik jelentése, amit meg tudunk érteni. Mit akar mondani? Önmagáról, a világ végéről, a bűnről, a kegyelemről, a haláláról, a feltámadásáról, egy Isten országáról, majd belemegyünk ezekbe a tanításokba a későbbiekbe, csak most nem akarok, vagy inkább bevezetőt akarok adni. Tehát lehet érteni, és innen értjük, innen halljuk őt. Annyira fontos, testvérek, nekünk az, hogy legyünk abszolút meggyőződve arról, hogy amit a Szentírás evangéliumaiban is olvasunk, azok igaz beszédek. Azok tényleg úgy hangoztak el. Azok tényleg az Úr Jézus saját szavai. Ezt nekünk, testvérek, a teológián ezt szinte nem volt szabad hinnünk. És van olyan teológiai tanár, aki kifejezetten azt állította és állítja ma is, nem csak egyedül van, hanem sokan vannak Magyarországon is, de Nyugat-Európában is. Ne is csodálkozzunk, hogy a kereszténység ott tart, ahol, amikor ilyen tanárok vannak, ilyen profok, akik azt tanítják, hogy amit a Bibliában Jézus szájából hallunk, olvasunk, azt nem ő mondta. Talán egy szó van, mondta annak idején az egyik professzorunk, amit Jézus mondott, ez az Abbá. Ezt talán ő mondta. De a többit nem ő mondta. Most ezek után most lelkészként, gyülekezeti tagként, hogy bízzak abba, hogy akkor Jézust hallom a Bibliába? Ha nem is mondta azokat a dolgokat, nem is csinálta azokat a dolgokat, talán egy szót mondott ő. Hát teljesen lejáratták előttünk, és sokak előtt lejáratták a Szentírásnak a tekintélyét, testvérek. De most én azt mondom nektek, hogy ez nem igaz ez a tanítás. Egy kicsit vissza is vettek aztán ebből a teológusok, a teológiai tanárok, de sok lelkész még mindig nem tudott visszavenni, és nem tud bizalommal nézni arra, amit olvas. Nem tud megbízni, hogy Jézus tényleg ezt mondta. Azt mondta, hogy ha ő benne hiszünk, örök életünk van. Hát, nagyon szép mondás, de hát ki tudja, hogy igaz-e vagy nem. Nagyon-nagyon lejáratták azzal is előttünk, hogy így mondjam, a Szentírásnak a tekintélyét, hogy Jézusnak az Isten voltát megkérdőjelezték. Tehát Jézust, mint ember, oké, de hogy ő Isten, ember, nagy tanító, az egész liberális teológia ezt harsogta századokon keresztül, hogy Jézus a nagy tanító, de nem Isten fia. Hanem csak egy tanító. Egy tanító a sok közül, amilyen Buddha is nagy tanító volt, meg mit tudom én, melyik is nagy tanító volt. Felsorolják az összes nagy tanítókat, és Jézus is ott van köztük. Egy nagy tanító, de nem Isten emberként. És ezzel megint olvassuk a Bibliát, hát olvassuk, hát Jézus nagy filozófus volt, nagy teológus volt, de hát vannak még hozzá hasonló nagy filozófusok, meg teológusok, nem? Miért adjak én inkább az ő szavára, mint másnak a szavára, ha ő nem Isten, ember? Szóval most én itt jövök nektek ezekkel a dolgokkal, de azért, hogy értsétek meg, hogy mennyire fontos, hogy ragaszkodjunk ahhoz, amit a Szentírás itt az evangéliumban is mond. Azzal az igénnyel áll elég Máté, Márk, Lukács, János, hogy mi ott voltunk, mi láttuk, mi hallottuk, és leírtuk nektek. És ezek az iratok, amiket itt kapunk, testvérek, ezek annyira közel vannak a keletkezésüket tekintve Jézusnak a történeti személyéhez, Jézusnak a valóságos tetteihez, meg szavaihoz, annyira közel vannak, hogy már szinte helyszíni beszámolóknak lehet őket számítani. A most rendelkezésünkre álló régészeti kutatások alapján rendelkezésünkre álló irattöredékek, evangéliumi irattöredékek. Sok van, rengeteg van. Már az első században vagyunk, már régen. Az első században. Még a legszélsőségesebb ilyen kutatók is most már megváltoztatták a véleményüket, és azt mondták, hogy hát, talán a legrégebbi, vagy a legősibb töredékünk, ami van, az Krisztus után 50 körüli. 45, 50, 60. Szinte már azt mondja az ember, hogy lehet, hogy az eredeti iratnak valami töredékét találták meg. De ha nem azt találták meg, hanem egy másolatot, akkor is nagy dolog. Tehát Jézus 30 körül meghalt, és feltámadott, és felment a mennybe, és akkor egy emberöltőn belül, már ennek itt van a Máté, illetve a Pál apostolnál is a nyoma egyébként, aki azt írja az 1 Korintus 15-ből, hogy Jézus föltámadta a halálból, és megjelent, és sorolja, hogy kinek. És még 500 atyafinak, kik közül a legtöbben máig élnek, mondja a Korintusi, és ez azt jelenti, hogy mehettek hozzájuk érdeklődni, hogy tényleg találkoztak a feltámadottal. Ennyire közel vagyunk Jézus történeti alakjához. Hogyha most megkérdeznétek, hogy mondjuk, és Platónhoz mennyire vagyunk közel? Hát körülbelül 1000 évnyire vagyunk közel. Vagy Tacitushoz. Miért mondjuk ma, hogy megvan Tacitus történetírása? Kezünkben van Tacitus történetírása, ami a másolat másolatának, a másolatának, a másolatának, a másolatának a másolatában van meg, 700-800 évvel később, mint állítólag az eredeti született. Most ki tudja, hogy mi történt? Azért az alatt sok minden történik. Jézusnál meg itt vagyunk, és itt vannak a szem és hűltanú beszámolók. És azért azt mondom nektek, hogy bízzatok abban velem együtt, ami a Szentírásból olvasunk, és halljuk belőle magát Jézust, ahogy tanít minket. Nyugodtak lehetünk. Volt még egy elmélet, testvérek, ez is nagyon érdekes volt, hogy azt tanították nekünk, hogy az evangélium az ősegyház hitének a lecse, amit az ősegyház tagjai valamikor 100 körül hittek Jézusról, azt írták le nekünk. Megint odajukadtak ki ezzel az elmélettel is, hogy ennek, amit itt olvasunk, nincs köze Jézus történeti személyéhez, tanításaihoz. Ezt csak úgy utóbb a szájába adták, ez a hegyi beszédet is, meg ezt, meg azt, meg amaszt. Utóbb a szájába adták, és nem azt tudjuk meg az evangéliumból, amiket Jézus tanított, hanem azt, amit az ősegyház később hitt felőle, és a szájába adott. Ezeket nem is mondta Jézus, ezeket az egyház adta a szájába. Nem is cselekedte azokat a csodákat, ezeket az egyház ruházta rá Jézusra, és kezelte úgy, mint hogyha... Értitek ezt az agyafúrt gondolkodást, ami csak azért van, mert nem akarunk meghajolni az Isten szava előtt. Na aztán ez is kapott egy döfést ezzel, hogy egyre másra kerülnek elő ezek a még első századból való iratok, és kiderül, hogy nem az ősegyház hite tükröződik az evangéliumban, hanem az ősegyház azért hitte azt, amit, mert itt olvasta az evangéliumokban. Jézustól hallottak ők mindent, azért hitték jobb esetben azt, amit ő tanított, és követték is. Hát testvérek, itt nagyon fontos, hogy bármit mondunk majd, ebből indulunk el, hogy az evangéliumokban mit tanít Jézus. És őt magát halljuk. Az utolsó dologról is egy kicsit hadd beszéljek még Jézus legfőbb tanításáról. Erről már sokan és sokat tanakodtak az elmúlt néhány ezer évben tulajdonképpen, hogy Jézusnak mi volt a minden tanítása persze fontos, rendkívül lényeges, de mi volt esetleg az, ami úgy kiemelkedik az összes közül? És akkor melyik a legfontosabb, amit az atyáról mondott, amit magáról mondott, amit a Szentlélekről mondott, amit az evangéliumról, a törvényről, Isten országáról, a követői életviteléről, az utolsó időkről, melyik a legfontosabb tanítása? Na hát én most azokkal tartok, testvérek, akik azt mondják, hogy Jézus legfőbb tanítása, amelyik úgy emelkedik ki az összes tanítása közül, mint mondjuk egy napfényben szikrázó havas sziklacsúcs, ez nem más, mint az evangélium, az örömhír. Amit Nikodémusnak fejtett ki, a zsidók főemberének, aki tanító volt, és azzal kezdte Jézusnak is Jézussal való beszélgetését, hogy tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóként. Na hát Jézus aztán tanítóként elkezdte őt felvilágosítani arról, hogy ki jut be az Isten országába, és ki nem jut be. És ennek kapcsán kezdett Jézus beszélni önmagáról, és azt mondta, hogy az ember fiának föl kell emeltetnie ugye a keresztre, mint ahogy Mózes fölemelte az éckígyót a pusztában, és aki benne hisz, az üdvözül. Ezt fejti ki ugye ott János evangélium a harmadik részébe. Tehát egyszerűen ez utána is, amikor Jézus tanít, akkor mindig a lényeg a számára, hogy az embereket elsegítse a belévetett bizalomra, és az őnéki a követésére. És miért? Azért, mert ő az üdvözítő. Ő az egyetlen üdvözítő. Azt akarta, hogy az emberek rábízzák magukat, és a követői legyenek. Miért? Nem azért, mert tanítványokat akar gyűjteni, hanem azért, mert az embereknek ő adatot egyedül, hogy üdvözítse őket. És ez a nagy örömhír, hogy itt vagyok köztetek. Én, aki üdvözítelek benneteket. Bízzatok bennem, kövessetek engem. Csak így fogtok üdvözülni, máshogy nem. A törvény betartása által egy zsidó se fog üdvözülni. Engem kell követnetek, hogy üdvözüljetek. Az örömhír ő maga, és annyira szép, hogy ezt mindig újra és újra kifejtette. Hol így, hol úgy fejtette ki. Valamikor azt mondta valaki, hogy az Isten országáról való tanítása Jézusnak a legfontosabb tanítása. Ez, ami minden tanítását magába foglalja. Lehet. De akkor is az Isten országába való belépés titka az evangélium. Hogy itt van ő, és bízzunk benne. Mert ő a mi megtartónk, ő a mi üdvözítőnk. Ő hozzá kell ragaszkodnunk. Tehát Jézusnak, hogy így mondjam, az összes többi tanítása is természetesen kulcsfontosságúak. De ha azt kérdeznétek tényleg, hogy melyik a legeslegfontosabb, a legeslegfontosabb, azért ezt mondom nektek, hogy az, amelyik megmutatja nekünk, bűnösöknek, nekem, nektek, az üdvösségbe vezető utat. Hogy hogyan üdvözülhetünk. Hogyan juthatunk el az Isten országába. És Jézus ezt nagyon sokszor, nagyon egyértelműen, világosan kifejtette a követőinek. Nos, nem folytatom most már, majd jövő vasárnap után való vasárnap folytatjuk ezt a sorozatunkat. Most ezt a három dolgot szerettem volna elétek hozni, és kidomborítani előtetek, hogy Jézus tanít. Tanít. Jézusnak van egy tankönyve, amiből tanított annak idején is, és minket is ma ebből tanít. Itt van előttünk, ez a 66 könyv, de különösképpen is a 4 evangélium. Ez a tankönyv, amiből ő szól hozzánk. És végül Jézus legfontosabb tanítására akartam egy röviden ráirányítani a figyelmeteket, miszerint ő a mi üdvözítőnk, ő a mi megtartónk. Ezeket a dolgokat szerettem volna ma elmondani nektek. Forgassátok a szívetekbe ezeket, és dicsérjétek, és dicsérjük együtt a mi nagy tanítónkat, Krisztusunkat. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy te valóban tanítottál minket arról, hogy hogyan juthatunk a kárhozatból az örök életre, a halálból az életre, a sötétségből a világosságra. És köszönjük néked, hogy ennek a tanításodnak során önmagadra mutattál, és azt mondtad, hogy te vagy a titok. A te személyed a titok, és a te munkád, amit elvégzel a kereszten. És köszönjük, hogy ezt nem csak így szóba mondtad el, hanem valóban ezt is megerősítetted, hiszen a keresztre mentél, fölemeltettél, mint az éckígyó a pusztában, és aztán föltámadtál a halálból, úgy, ahogy előre tanítottad ezt is. Köszönjük néked, hogy láthatjuk, hogy véred által te vagy a mi üdvözítőnk. És ha bármelyikünk üdvözülni akar, itt a földi életbe is áldást akar az életére, és az örök életre, és az új világba akar eljutni, akkor annak benned kell bíznia. És a te tanításodat kell követnie. Segíts, Urunk, bennünket, hogy hálásak legyünk azért, hogy ezt elmondtad nekünk, és segíts, hogy ezt ne csak hálásan konstatáljuk, hanem rád bízzuk magunkat, és téged engedjünk a szívünk, életünk centrumába, középpontjába. Köszönjük néked, hogy te végtelenül szerető és végtelenül hatalmas megtartónk vagy. Áldunk azért, mert tanításaidnak ilyen formán te álltál a centrumában, és a lélek és az atya is téged dicsőített meg hallgatóságod előtt. Hiszen megpecsételte a lélek a szívekbe mindazt, amit elmondtál. Hiszen az atya szózata szólt, és hallhatták mások is, hogy íme az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Segíts, hogy mi is tudjunk benne gyönyörködni, Jézusunk, és legyünk a te tanításodnak megismerői, megértői, hűkövetői. Köszönjük néked, hogy kérhetjük, hogy légy velünk majd a következő alkalmakkor, amikor ezekről beszélgetünk és gondolkodunk, és add, hogy egyre közelebb jöjjön a szívünkhöz és a lelkünkhöz, ami megváltó Úrunknak minden tanítása. Átítassa a mi lelkünket, ami életünket meghatározza, és legyünk igazi követőiddé, igazi tanítványaiddá. Kérünk téged arra, hogy áld meg gyülekezetünket, különösképpen is kérünk a betegeinkért, a gyengélkedőkért, hogy erősítsd őket, gyógyítsd őket, és vondd a szívüket te magadhoz közel. Imádkozunk a kicsikért, akiknek elkezdődik a gyerekóra sorozat az idén is, áld meg az ő kis szívükbe is a te szavaidat, te kalauzold őket azon az úton, amire elindulnak. Áld meg azokat a gyerekeket is, akik az iskolába hallgathatják majd a hittanórákon az igét, adj bölcsességet a tanítóknak, hitoktatóinak, hogy bölcsen tudják őket tanítani a te utadra. Kérünk téged azért, hogy tarts meg bennünket munkánkban, mindenféle otthoni tevékenységünkben, önmagad mellett. Imádkozunk népünkért, vond magadhoz a mi népünk szívét, áld meg vezetőinket, adj nekik bölcsességet és irántad való bizalmat, odaadást, szent életet. Köszönjük néked, hogy mindezeket rád bízhatjuk, a meghallgattatás biztos reménységével. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. A hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten, hétvégén lesz gyülekezetünkben az a megszokott országos ifjúsági találkozó. A jelentkezők 90-100 személy között vannak, mi 100 emberre fogunk főzni. Ezzel kapcsolatban a szálláshelyek már elrendeződtek, több szálláshelyre már nincs szükség. Viszont süteményre szükség lesz, úgyhogy azt kérem a testvéreket, hogy aki csak tud és szívesen süt erre az alkalomra sütit, azt, amit jól tud, egy tálcával, ha elhoz, biztos nagy örömet fog vele okozni. Tehát süteményt azt kérnénk a testvérektől. Hirdetem azt, hogy jövő vasárnap itt az istentiszteleten úrvacsoraosztást tartunk, tehát többen leszünk, erre készüljetek, de úrvacsoraosztásos istentiszteletünk lesz, ha Isten akarja és éltet bennünket. Ugyancsak jövő vasárnap délután az egész csapat, akik itt maradnak még akkor, kimennénk Makóra. Makói, mindig elmegyünk ilyenkor valahova, hol a Márt, hol Mártér, hol ide, hol oda. Most Makó jönne, amit ahova átmennénk, és azt kérném, hogy esetleg, ha valaki tud autóval fuvarozásba segíteni, akkor jelezze azt nekem vagy Zsófinak, hogy itt vagyok, ha kellek, akkor nem kell idejönni senkinek, de mert szólni fogunk, hogyha kell. De aki késznek mutatkozik, hogy én szívesen segítek átvinni, aztán visszahozni a fiatalokat, az kérem, hogy szóljon nekem. Hát imádkozzunk leginkább ezért az alkalomért, a szabadságról lesz szó, ami ma egy nagyon akut probléma, szabadság, vagy szabadosság. Mit tanít erről Jézus, és hogyan valósul meg a keresztjének életébe, sokkal inkább, mint azok életébe, akik ugyan sokat beszélnek róla, de közben mindenféle függőségek fogjai, rabjai. Imádkozzunk ezért az alkalomért. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten gyülekezeti alkalmak közül csak a Biblióra lesz megtartva. Most még ilyenkor ifit nem tartunk hivatalosan, meg imaóránk sincs, tehát kedden viszont Biblióórát megtartjuk. Erre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Hirdetem azt a testvéreknek, hogy a hitoktatási munka elkezdődik. Itt most a gyerekek már benn vannak a tanévkezdő gyerekórákon, de nem csak itt kezdődik el ez a munka, hanem elkezdődik mindenhol, azokon a helyeken, ahol lehet. Így itt a gyülekezetben is lesznek hittanórák minden héten, lesz óvisoknak, alsósoknak, felsősöknek és középiskolásoknak, tehát ez négy csoport csak itt bent. Azon kívül az iskolákban lesznek, úgy tudom, hogy 6 iskolánk van, ahova bejutottunk már, kisebb-nagyobb csoportokkal, körülbelül 50 körüli órasámmal, ez még lehet, hogy majd növekszik, és 4 hitoktatónk van, akik segédlelkészeink, hitoktatónk van, akik járnak lelkiismeretesen és tanítgatják a gyerekeket az Isten dolgaira. Imádkozzunk azért, hogy ez a szolgálat ez folyjon, és örömmel és békességgel tudjuk minnyájan, akik ebbe vagyunk, végezni. Az Úr adja meg ezt ebbe az évbe is minnyájunknak. Befejezésül hirdetem még, hogy az elmúlt héten házasságkötés történt itt a gyülekezetben, annak látjátok itt a nyomait. Tegnap délután 16 órakor volt egy esküvő, házasságot kötöttek Rácz Ádám és Kovács Leila. Isten áldja meg az ő életüket, otthonukat, családjukat a jövőben is. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.